A Jill felkelhetett, Iona ugyanabba a székbe ültette, ahol általában ő etetett meg. Jill vállára ráterítette a maga blúzát, és az üveget a kezébe adta. Hiába. Engem nem lehetett becsapni. Az arcomat az üvegnek ütöttem, kinyújtottam a lábam, és megfeszítettem a hasamat. Nem fogadtam el ezt a helyettesítést. Sírtam. Nem adtam meg magam. Vékony babasírás volt, de azért zavarta a házat, és Iona volt az egyetlen, akinek hatalmában állt, hogy elállítsa. Ha nem Iona ért vagy szólt hozzám, sírtam. Ha lefektettek, és nem Iona ringatott, álomba sírtam magam, és 10 percig aludtam, aztán azzal ébredtem, hogy kezdtem előről. Nem volt jó pillanatom, meg nyűgös pillanatom. Iona pillanatom volt, meg Iona nélküli pillanatom, vagyis, és ez egyre rosszabb lett, bárki más pillanatom, főleg Jill pillanatom. Hogy mehetett volna vissza Iona dolgozni, mikor letelt a 2 hét? Nem mehetett, nem is kérdés. A pékségnek mást kellett keresnie. Iona a ház legmellőzöttebb személyéből a ház legfontosabb embere lett. Ő állt az ott lakók és az állandó disszonancia, az orvosolhatatlan panasz között. Állandóan ébren kellett lennie, hogy a háznak némi nyugalma lehessen. Sánc doktor aggódott, még Elsa is aggódott érte. Iona, ne hajtsd túl magad! De mégis csodálatos változás történt. Iona sápat volt ugyan, de a bőre ragyogott, mintha végre túljutott volna a kamaszkorán. Bárkinek bele tudott nézni a szemébe. És nem volt több remegés, nevetgélés is alig. A hangjában semmi ravasz alázatosság, mert most már parancsolgatott, mint Elsa, csak jobb kedvűen. Sosem volt jobb kedve, mint amikor engem korholt a Jill iránti magatartásomért. Iona a 7. mennyországban van, rajong azért a babáért, mondta Elsa mindenkinek. De Iona viselkedése túlzottan élénk volt a rajongáshoz. Nem érdekelte, mekkora zajcsap, ha az én zajomat lecsillapíthatta vele. Felrontott a lépcsőn, kifulladva kiáltotta. Jövök, jövök már, hátrébb az agarakkal. Lazán felkapott a vállára, úgy járkált velem, fél karral tartott, miközben a másik karja valamilyen feladatot látott el az ellátásommal kapcsolatban. Ő uralkodott a konyhában. A tűzhelyet rekvirálta a fertőtlenítésre, az asztalt a tápszer kikeverésére, a mosogatót babafürdetésre. Ha valamit nem talált vagy kilöttyintett, vidáman káromkodott, még Elsa jelenlétében is. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki nem rettem meg, aki nem érzi az elutasítás távoli fenyegetését, mikor a sírás első jelzését megadom. Sőt, ő volt az, akinek 2-szer olyan gyorsan vert a szíve, akinek a hatalma erejétől és a hálától táncolni lett volna kedve. Mikor Jillről lekerültek a kötések, és látta, milyen lapos a hasa, megvizsgálta a kezét. A püffedtség teljesen eltűnt. Jill lement a földszintre, elővette a szekrényből a hegedűt, és kivette a tokjából. Skálázni akart. Ez egy vasárnap délután történt. Iona ledőlt aludni, de félfüllel még így is a sírásomra figyelt. Mrs. Körkem is lefeküdt. Elsa a konyhában lakkozta a körmét. Jill hangolni kezdte a hegedűt. Apámat és apám családját nem nagyon érdekelte a zene. Ezt nem tudták magukról. Úgy gondolták, hogy a zene bizonyos fajtája iránti intoleranciájuk, sőt, egyenesen gyűlöletük, ami még azon is érződött, hogy a klasszikus szót ejtették, a jellem erejére épül, az integritásra és arra a feltett szándékra, hogy nem hagyják magukat lóvá tenni. Mintha az egyszerű dalamtól eltérő zene valahogy fölébük akarnak kerekedni, és ezt a lelkeméjén mindenki tudná, csak egyesek megjátszásból az egyszerű, becsületes gondolkodás hiányában nem vallják be. És mintha ebből a mesterkértségből és gerinctelen toleranciából fakadna aztán a szimfóniák, az operák, a balettek meg a versenyművek világa, amelytől az ember elalszik. Ebben a városban az emberek többsége ugyanígy érzett. De mivel Jill nem itt nevelkedett, nem fogta föl, mennyire mélységes, mennyire megalapozott ez az érzés. Apám sosem kérkedett vele, nem csinált belőle erényt, mivel nem rajongott az erényekért. Tetszett neki, hogy Jill zenész, de nem a zene miatt, hanem mert ettől különleges választásnak tűnt, akárcsak a ruhái, az életmódja és a loboncos haja miatt. Azzal, hogy őt választotta, megmutatta az embereknek, mit gondol róluk. Megmutatta azoknak a lányoknak is, akik rá akarták kivetni a hálót. Megmutatta Elsának is. Jill becsukta a nappali függönyös üvegajtaját, és nagyon halkan hozzálátott a hangoláshoz. Talán nem is szökött ki hang. Vagy ha Elsa hallott is valamit a konyhában, azt hihette, hogy kintről jön, valamelyik szomszéd rádiójából. Jill most skálázni kezdett. Igaz, az ujjai már nem voltak püffettek, de mereven mozogtak. Az egész teste merev volt, a tartása sem volt természetes, úgy érezte, a hangszer bizalmatlanul illeszkedik az álla alá. Nem számít. Belekezdett a skálába. Biztos volt benne, hogy régebben is volt már így, egy-egy influenza után, vagy ha nagyon kimerült, mert túlhajszolta magát a gyakorlással, vagy csak úgy egyáltalán. Egyetlen elégedetlen nyöszörgés nélkül ébredtem föl. Semmi figyelmeztetés, semmi ráhangolódás. Csak a visítás. A visítás zuhataga öntötte el a házat, olyan sírás, amit korábban nem hallottak tőlem. A nem sejtett szívfájdalom újabb áradatát kezdtem ontani, olyan bánatözönt, amely kövekkel teli hullámaival bünteti a világot, ahogy a kínzókamra ablakából ömlik a kínok patakja. Iona azonnal talpon volt. Életében először rémült meg a belőlem fakadó hangoktól, és felkiáltott. Mi az? Mi az? Elsa meg, miközben körbe szaladt és becsukta az ablakokat, visszakiáltotta. A hegedű! A hegedű! Kitárta a nappali ajtaját. Jill! Jill, ez szörnyű, egyszerűen szörnyű! Hát nem hallod a gyerekedet? Le kellett rángatnia a szúnyoghálót, hogy be tudja csukni a nappali ablakát. Kimonóban ült, amíg a körmét lakkozta, és most egy biciklis fiú benézett, és meglátta, ahogy a kombinéja fölött kinyílt. – Istenem! – kiáltotta Elsa. Nagyon ritkán veszítette el ennyire az önuralmát. – Azonnal tedd el azt a vackot! Jill letette a hegedűt. Elsa kirohant a halba, és Iona után kiáltott. – Vasárnap van! Nem tudod elhallgattatni! Jill némán is határozottan kiment a konyhába, ott meg Mrs. Körkem állt zokniban, a pultra támaszkodva. Mi baja Elsának? Kérdezte. Mit csinált Iona?